Nem tudom, hogy hogy vagytok így ezzel. Igazából én már meg vagyok áldva bőségesen. Köszönöm szépen. Haza is mehetünk. Tényleg így a dalok, a aztán ezek a versek, amiket Dávid megosztott velünk, ezek a gondolatok olyan valóságosak, és nem is tudom, hogy most egy nagyot szeretnék-e prédikálni, vagy hogy szeretném. Annyira nem számít, hogy szeretném. Igazából csak van pár dolog így, pár igerész, pár dolog, amit így továbbra is megosztanék veletek így az Isten atyai szívével kapcsolatosan. Amiről két héttel ezelőtt is beszéltünk, múlt héten a Józsi beszélt róla. És csak arra hívlak téged, hogy hallgasd egy továbbra is egy nagyon-nagyon nyitott szívvel, és kérjük is meg a mi mennyei apukánkat, hogy segítsen ebben. Hiszem, hogy olyan Istennek olyan sok mindene van számunkra, olyan sok kijelentése önmagáról. Annyira szeretné tudni, hogy szeretné, hogy tudjuk, vagy ismerjük őt, és valahogy így tényleg ez a kulcs mindenhez is. Úgyhogy gyertek egy egyszerű imádsággal újból, csak kérjük őt, és továbbra is csak így fogadjuk őt ezekben az igékben. Úgyhogy mennyei atyám, én nagyon köszönöm már azt, hogy szolgáltál felénk az úrvacsorában, a dalokban, azáltal, ahogy egymást halljuk, ahogy a te igédet látjuk. Atyám, imádkozom azért, hogy újból és újból mossád bennünket, hogy tudjunk rád figyelni, hogy csendben lenni, hogy téged fogadni. Szükségünk van rád, szükségünk van a szabadításodra, a munkádra, hogy felemelj minket magadhoz, hogy bemutatkozz nekünk, hogy megmutass, hogy kik vagyunk mi benned. Segíts mindezekben Jézus nevében, az Úrnak a nevében. Amen. Amen. És lehet, hogy nem fogok új gondolatot mondani most nektek, mert hogy így készültem, vagy gondolkodtam, eleve talán nem is az volt a célom, hogy valamilyen nagyon-nagyon olyan dolgot mondjak most, hanem valahogy így részben ismételve azokat, amik így elhangoztak. Ezért hívlak benneteket arra, hogy mintha még soha nem hallottuk volna, mintha még soha nem találkoztunk volna ezekkel a gondolatokkal. Valahogy így Jakab úgy fejezik, hogy szelídséggel fogadjuk a beoltott igét, amely megmenti a mi lelkünket. És így a mennyei atyáról, vagy Istenről, mint atyáról, ez a mi témánk, hogy Istennek az atyai szíve, hogy Isten úgy vágyta, úgy akarta, hogy mi leginkább, amikor ő rá gondolunk, persze rengeteg kép és metafora van a Bibliában, de mégis valahogy így atyaként gondoljunk rá, így mennyei atyaként, mennyei apukaként, hogy az Úr Jézus Krisztus így mutatta be őt, meg aki eljött és világra jött emberként, így Istenre szüntelen, legfőképpen úgy utalt, mint atya, és ezzel így elhozta azt a fiúságot, amelyet ránk örökített a benne való hitáltal, hogy mi fiakká lettünk, és most ez a fiak, ez most nem specifikus, hanem majdnem azt mondtam, hogy gender semleges, de tehát, hogy ez most fiak, lányok, tudjátok, most ez nem, ez azt jelenti, hogy ez a státusz, hogy Isten gyermekei vagyunk, és hogy mit jelent ez felfedezni, hogy én Isten gyermeke vagyok? Mit jelent az felfedezni, hogy nekem Isten, a mennyei apukám, hogy ő a világ mindenségnek az Istenét, én úgy ismerhettem, mint apa, mint apuci, mint apuka, mint mennyei apuka, és hogy magamat pedig úgy ismerhettem, mint az ő gyermeke. 1 János 3.1-ben, hogy lássátok, hogy milyen szeretetet adott nekünk az atya, hogy az ő gyermekeinek neveztetünk, és azok is vagyunk. Tudod, azok is vagyunk az ő gyermekei. És hogyha egy pillanatra is csak ezt így meglátjuk, így megízleljük a szívünknek a mélyén, hogy mit jelent ez, hogy Isten az én mennyei apukám, és hogy én valóban Isten gyermeke vagyok, és megízlelem ennek a valóságát, akkor láncok lehullanak, akkor változás történik az életemben, mert ez annyira erőteljes és annyira valóságos. Mert minden ember, legyen az hívő vagy nem hívő, igazából ugyanarra vágyik. Ugyanarra vágyik. Ha így le tudnánk menni a szívünknek a mélyére, és a szívünknek a mélyének a mélyére, és mindegy, hogy hívő vagy nem hívő az illető, mindenki nagyon-nagyon mélyen vágyik elfogadásra. Mindenki nagyon-nagyon mélyen vágyik biztonságra. És mindenki nagyon-nagyon mélyen vágyik egy jelentőségteljes életre. És lehet, hogy ezt különböző módokon gondoljuk, hogy elérhetjük, hogy megszerzünk dolgokat, hogy válunk valakivé, hogy megragadunk dolgokat, hogy komfortot, vagy hírnevet, vagy anyagiakat, vagy kapcsolatokat, vagy bármiket ölelünk magunkhoz, mind arról szól, hogy mélyen belül vágyunk teljes elfogadásra. Arra, hogy örüljenek nekünk, hogy szeressenek bennünket, hogy tudjátok, a gyerekek, amikor már tudnak alkotni bármit, rajzolni bármit, kisgyerek fogja, és egy papírlapra egy krikszkrakszot rajzol, és felismerhetetlen, amit rajzol, így van? És aztán mit fog mondani, hogy nézd, ez tetszik, ez jó, nézd, hogy mit rajzoltam. És persze erre lehet olyan, hogy hát annyira nem tetszik, próbálkozz tovább, vagy fuss még pár kört. Így van? De hogy mire vágyik az ő szíve? A szíve arra a kapcsolatra vágyik. Arra, hogy azt mondjuk, hogy wow, ez csodálatos, ezt te csináltad. Wow, ez csodálatos. És hogy ott legyen az elfogadás. És minden ember a szíve mélyén vágyik arra a biztonságra, hogy tudja, hogy biztonságban van. És annyi mindent megragadunk, annyi mindent magunkhoz önk, annyi mindent el akarunk élni, annyi célt tűzünk ki magunk elő, hogy ha ez megvan, akkor biztonságban vagyunk. És közben az Atya az ő szeretetében adja magát nekünk teljesen az elfogadása, hogy befogadott bennünket, hogy biztonságban vagyunk nála, és aztán egy jelentőségteljes életre, egy célra, egy jelentőségteljes életre. És Istennek az atyai szívét felfedezni, és ezt mondtam, de ismétlem, mert szerintem annyira fontos, Istennek az atyai szívét valóban felfedezni, és aztán egy gyermeki bizalom, hogy bennem kialakuljon ő felé, ez a legfontosabb dolog az életben. Ennél nincsen fontosabb dolog, hogy az ő atyai szívét felém felfedezem, hogy az ő atyai szívenek a világossága így bejusson az én szívembe, az én szívem mélyére, elkezdje áthatni és átitatni az én szívemet, a szívem mélyét, elkezdjen így lecsöpögni, így a felszíneken és a különböző rétegeken keresztül, hogy legmélyére is, eljusson így legmélyebbre is, és hogy ott bennem egy Isten gyermeke identitás formálódjon, aki már vagyok, de hogy formálódjon az én bensőmben ez az identitás, hogy én hozzá tartozok, hogy én elfogadott vagyok, hogy én biztonságban vagyok, hogy mindez ez annyira, de annyira fontos, és hogyha ez nincs meg, akkor minden más, amit próbálunk tenni, minden más, ami után futunk, az csak azért van, hogy valahogy azt megtaláljuk, amire mélyen vágyunk. Talán Jeremiás mondta azt, hogy kettős gonoszságot követett el az én népem, hogy repedezett kutakat ásott magának, és elhagyták az élő víznek a forrását. Olyan kutakat, amelyek nem tarthatják meg a vizet, ezeket építjük, hogy létrehozzuk, és ezek repedezettek, és mindig elfolyik, mindig csak önteni kell bele, önteni kell, újból és újból, és elhagyjuk az élő víznek a forrását. Úgyhogy az az imádságom, hogy így Isten, az Atya, munkája bennünk, és mi engedjük munkálni, mi működjünk közre vele ezt az atyai képet, ezt az atyai szívet, és ezt a gyermeki identitást. Mert ebből fakad minden, mert leélhetünk egy hívő életet, anélkül, hogy valóban megismernénk az atyánknak a szívét felénk, és hogy a szívem mélyén való kép, az meghatároz mindent. Hogyha egy hamis kép van a szívem mélyén, az meghatároz mindent. Ha egyre valóságosabb kép formálódik a szívem mélyén, az is meghatároz mindent. Ez a kép erről, úgy tettem utalást erre 2 héttel ezelőtt, hogy kétfajta istenkép van, az egyik az az értelmi, az értelmünkben lévő istenkép, amit megtanulunk, megtanulhatunk, fel tudunk valahogy fogni, vissza tudunk idézni, megtanuljuk a szavakat. Ez nem egy rossz dolog, ez egy fontos dolog egyébként, mert valahol el kell kezdeni, csak nem elégséges, hogy kicsoda is ő. De egy sokkal fontosabb istenkép az egy érzelmi istenkép, ami a szívünknek a mélyén van, ami nehézségek idején, nyomás idején, így az életünk mélyéből fakad, ez meghatározza a cselekedeteinket, meghatározza az érzéseinket, meghatározza az irányunkat, meghatározza az egész életünket, ez az istenkép a szívünk mélyén. Hogy hogyan viszonyulunk az Atyához, hogy hogyan viszonyulunk magunkhoz, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, vagy másokhoz, olyanokhoz, akik embertársaink, hogy hogyan viszonyulunk az életkörülményekhez, a lehetőségekhez. És ebbe, és ha ez ismétlés, ismét csak legyen egy olyan ismétlés, amely csak azért ismétlés, hogy bentebb menjen, zárójel ne felejtsétek, zsoltárokból jövünk ki, így van? És a zsoltárok egy része, például a 119. zsoltár, aminek 176 verse van, végigolvasod a 176 verset, és azt mondod, mint hogyha ez úgy tűnik, mint hogyha mindig csak ismételné ugyanazt a dolgot. Igen, azt mondja Isten, mert nekem úgy tűnik, hogy neked csak erre van igazán szükséged. Hogy ismételd, de mikor az értelmünkbe ismételjük, megunjuk és megszokottak vagyunk vele. Mikor a szívünkben ismételjük, egyre mélyebben, akkor az egyre több dolgot átmos, kimos, megújít, felfrissít, átformál. Ezért hívlak benneteket arra, hogy legyen az bármi, amit teszünk, próbáljuk a szívünk, az értelmünkből a szívünkbe vinni, és próbáljuk, hogy ez ott vigyen egyre mélyebb utakra, ott alakítson ki. Legyen az, ahogy énekeljük ezeket a dalokat, amiket éneklünk. Ezek, hogyha már egy ideje hívő, vagy nem új információk általában. Ez nem olyan, hogy ho-ho-ho-ho, én életemben nem hallottam. Nem, de a szívünknek nagyon új információ lehet, ahogy ott vagyunk, és megengedjük, hogy mélyebben átjárjon, ugyanúgy az igével, ugyanígy a testvéri közössége, ugyanígy egy egyszerű igazsággal. A 119. Zsoltárnak a célja, hogy ilyen spirál módján igazából a szívünkbe egyre mélyebbre mehessen az igazság, míg nem megtapasztaljuk azt, amiről Dávid beszél az 51. Zsoltárban, hogy te a szívben lévő igazságban gyönyörködsz. Az igazságban gyönyörködsz, ami a veségben van, ami a szívben van, ami a veségben van. Vagy amit a 15. Zsoltár mond, hogy aki igazságot szól az ő szívében. Nem elég, hogy az értelmemben, a szívemben is az igazságot kell, hogy szóljam. Oké, úgyhogy engedd mélyre, és a gondolat ez, vagy nyilván több közül az igazság az egyik ez, hogy egy atyának két fia volt, Lukács 15, és Józsi erről beszélt múlt héten, a tékozló atyáról, a pazarló atyáról, a jóságát tékozló és pazarló atyáról, és egyik fia sem ismerte őt. Mennyire? Legalább az egyik ismerhette volna. De a helyzet az az, hogy egyik sem ismerte őt. Kívülről más következtetésre jutnánk, mert az egyik ott maradt az atyai házban, a másik elhagyta az atyai házat. De igazából egyik sem ismerte valójában az atyát. Az egyik külsőleg hagyta el az atyát, a másik a szívében hagyta el az atyát. Az egyik külsőleg lázadt fel, a másik a szívében lázadt fel ellene. És az idősebb fiú azt mondta az atyának, hogy ennyi esztendeje veled vagyok, vagy szolgállak téged, minden parancsolatodat, vagy a parancsodat soha nem szegtem meg, nekem sosem adtál még egy kecske gidát sem, hogy barátaimmal vigadjak. Tehát mi a szív mélyén lévő istenkép? Mi a szív mélyén lévő érzelmi istenkép, atyakép? Ami most jött ki, ez így ott volt a szívében. Lehet, hogy felszínre jött, és ez ott volt neki a tudatába is. Nem tudom, mennyire volt őszinte magával, de az atyával semmiképpen sem. Most lett őszinte az atyával, jól megmondta, hogy eddig én ennyi mindent tettem, Isten, figyelj csak, évek óta egy kecske gidát sem adtál. Semmit. Te szűkmarkú vagy. Te fukar vagy. Te parti gyilkos vagy. Így van? És az atya mit mond a 31. versben? Ő pedig azt mondta neki, fiam, te mindenkor velem vagy. És mindenem a tied. Tehát, hogy fiam, ez így nem állja meg a helyét. Mindenkor velem vagy, mindenem a tied. Nem az én szívemben vagy te szűk községben, hanem a saját szívedben vagy te szűk községben. Hogy a saját szívedben lévő képet próbálod rám vetíteni, a saját benned zajló dolgot próbálod rám vetíteni, de hogy ez nem így van, mert én jó vagyok hozzád. Én végtelenül jó vagyok hozzád. Úgyhogy így jutunk el a szellemi háborúhoz, és ezt mondtuk két héttel ezelőtt, hogy a szellemi háború az nem másért zajlik legelső sorban, hanem ezért, hogy az ördögnek, sátának az a terve, azért folyik a háború, hogy ne ismerhessük meg Istennek a szívét, az atyát. Ő egy rágalmazó, egy jellemgyilkos, legfőbb küldetése, hogy hazudjon, ő a hazugságnak az atya, János 8.44, és hogy a mennyei szerető atya személyét, jellemét besározza, és a szívünkbe befeketítse, és ezt nagyon sokféleképpen teszi, de folyamatosan teszi. És két héttel ezelőtt megnéztük Mózes első könyvének a 3. fejezetét, hogy a legelső szava is erre vonatkozott, ha megkérdezve, hogy valóban azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek, miközben Isten az előző fejezetben azt mondta, hogy a kertnek minden fájáról bátran egyetek. Tehát magyarul a célja az, és erről szól a szellemi háború, arról szól a szellemi háború, hogy a szívemben az atya be legyen sározva, be legyen feketítve, mert akkor árva tudok maradni, és ez igaz minden egyes emberre, aki nem hisz az Úr Jézusban, ő valóban árva, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, ő funkcionálisan válik árvává, hogy úgy érzi, hogy végül is csak magamra maradtam, csak egyedül maradtam, csak nekem kell kikaparnom a gesztenyét, csak magamra tudok számítani, végül is magamat kell összeszednem, mert én vagyok valahol az, aki meg tud dolgokat oldani, és ebből jön az árvaság, az árvaságból jön a vitatkozás, az irítség, a féltékenység, a vágyaknak a kibontakozása és a különböző bűnök. Tulajdonképpen a különböző bűnök nem más, mint azt mondom, hogy hát én nem tudom igazán elhinni és elfogadni, hogy az én mennyei atyám gondoskodni fog rólam, hogy a mennyei atyám valóban törődik velem, hogy a mennyei atyámra tényleg számíthatok jó és rossz időbe. Én nem tudom igazán azt elfogadni, hogy bízhatok benne az anyagi területen, bízhatok benne az életemnek a területén, a tisztaságnak a területén, a házasságnak a területén, az áldásoknak a területén, az, hogy ő gondoskodik, mert ő tényleg törődik velem, hanem ez az, hogy a szívem, én azt mondom, a szellemi háború következtében, hogy igazából nem biztos, hogy én bízhatok benne, igazából akiben bízhatok, az én vagyok. Az én vagyok. Úgyhogy hagyj menjek a saját gondolatom után, a saját fejem után, a saját megoldásom után, és én vagyok a legjobb barátom. És ez a hazugságnak az atyától fakad, aki szüntelenül hazugik, és egy nagyon-nagyon fontos dolog ez, hogy fel kell ismernünk azokat a hazugságokat, amelyek el vannak hintve a szívünkbe. Fel kell ismernünk, hadd jöjjön a felszínre, hadd jöjjön fel. Fülön kell csípnünk, és ki kell vetnünk az életünkből. Fülön kell csípnünk. Ha nem csípjük fülön, ott marad. És eszi az életünket. Eszi. Rágja. Tudod, mint egy... Segítsetek, melyik rovar az, ami ott rágja a gyökeret? Mi az? Szú? Szú? Nem, melyik az? Vagy ez egy ilyen nagyon csúnya. Pajor. Ismertek ezt a szót, hogy pajor? Vagy ez debreceni szó? Pajor. Így van ez a pajor, egy ilyen rendkívül csúnya. Ha még láttál csúnyát. Zoli, szeretnénk, ha következő alkalommal hoznál pár ilyen csúnyát, és mindenkinek adnál egyet a kezébe. Tehát, hogy ez a pajor, ez így rágja, és rágja, és rágja. Mert ebből fakad egy ilyen torzkép. És persze ez a szellemi háború, persze ez a hozott atyaképünk, amit itt sérültünk a világban, akár saját édesapánk, akár tekintélyszemélyek, nyilván van egy tökéletlen atyaképünk. Aztán történtek dolgok az életünkben, figyelj erre, aminek következtében Sátán hazugságokat hintett. Sokszor azt gondoljuk, figyelj, hogy egy trauma, egy nehézség, egy különleges nehézség vagy trauma, amin keresztül megyünk, amiatt nem tudunk bízni most az atyában. De ez nem igaz. nem a trauma miatt nem tudunk bízni, hanem amikor a trauma történt velünk, akkor elhittünk egy hazugságot, amit az atya elültetett, vagy amit a sátán elültetett a szívünkbe, és magunkhoz eleltük azt a hazugságot, és most azért nem tudunk bízni az atyában. Mert ez így működik, hogy el lett vetve egy hazugság. Jutottam egy konklúzióra valahogy. És egy konklúzióra értem, például az, például igazán nehéz helyzetben voltam, igazán imádkoztam, igazán kértem Istennek a segítségét, kértem a közbeavatkozását. Ez nem történt meg, nem úgy történt, ahogy én gondoltam, szerettem volna, vagy úgy látom, hogy nem történt meg. És azt most nem tudom hova tenni. És aztán sátán jön, és azt mondja, látod, őre nem lehet, benne nem lehet Istenben bízni. És most a szívemben teret adok ennek, tekintét adok ennek a hazugságnak. És most megyek tovább az életemben, és lehet, hogy már elmúlik a trauma, lehet, hogy már jó időszakok is vannak, de valahogy van egy távolság Isten és köztem, mert én elhittem egy hazugságot ő felőle, és valahogy már nem merek olyan bátran kérni tőle, nem merek gyermeki bizalommal ő felé menni. Nem, már nem merek megbízni ő benne, már lehet, hogy gyerekesnek tartom azt, hogy minden dologban, vagy akár apró részletekben is hozzáforduljak, én már felnőttem, én már nem az vagyok, már erősebb vagyok, és igazából a szívem mélyén van egy csalódás, van egy keserű gyökér, akár van egy meg nem bocsátás, akár az én atyám felé, mert nem értettem az ő útjait, akár mások felé, hogy miért engedte meg, akár magam felé, ez egy nagy téma, de a lényeg az, hogy van egy hazugság a szívemben, ami magamhoz öleltem, és ezért, mikor hallok az Istenevő bensőséges kapcsolatról, vagy hallom azt, hogy csak legyek ő általa szeretve, vagy hogy ő közel van hozzám, és közelebb van hozzám, mint bárki, hogy ő igazán érdekli, hogy mi zajlik velem, ez a szívem kiveti ezeket a gondolatokat, mint egy pajzs, lepattan a szívemről ezek a gondolatok, mert elhittem egy hazugságot. Értjük ezt? És ez mindannyiunkkal így van, nem veled, mindannyiunkkal így van. Mindannyiunk meg lettünk vezetve, és meg vagyunk vezetve folyamatosan, és nyilván ezért van itt az Istennek az igéje, ezért van itt az Istennek a szelleme, ezért küldi Isten, adja nekünk, hogy megszabadítson minket, hogy újból valóságosan élvezhessük az Atya személyét, szeretetét, elfogadását, közösségét. Máté 24-25-ben ott látjuk a haszontalan szolgánál való példázatban azt, hogy ahogy mindenki kap talentumot, 10-et, 5-öt, 1-et, aki az 1-et kapta, azt mondta a 24. versben, előjött pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, és azt mondta, Uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plántáltál. Tehát fogta ez a szolga, és elrejtette a talentumot, de itt látjuk az egyik okát, hogy miért tehette ezt, hogy azt mondta, hogy én tudtam, hogy te kemény ember vagy. Én tudtam, hogy te egy olyan vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetsz. Vetettél. Ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plántáltál. Ezért félelmemben elmentem, és elástam a talentumot a földbe. Oké, és ismét ez a szív mélyén lévő érzelmi istenkép, vagy valós istenkép, vagy valós kép, ami ott van, hogy te kemény ember vagy. Oké, és hagyj fejezzem be ezzel, mert lassan be is fejezem. Hogy így milyen képed van az atyáról a szíved mélyén? Milyen a szíved mélyének a képe az atyáról? És hagyd mondjam még azt is, hogy most hiába kezdesz el ezen gondolkodni, szerintem nem igazán tudod. Nem igazán tudjuk. Ez nyomások közt találkozhatunk ezzel, az élet részleteibe is találkozhatunk ezzel, de Isten, de az Isten igéje azért van, azért szól, azért olvashatjuk, azért, mert az igazság leleplezi, és fülön csíphetjük. Lehet, hogy nem is tudjuk sokszor, hogy mi van így a szívünk mélyén, csak azt érzékelhetjük mondjuk, hogy nem igazán szeretem őt, nem igazán tudom élvezni Istent, az Istennel való kapcsolatot, nem igazán tudom élvezni, nem nagyon tudom hova tenni, vagy nem igazán szeretek vele lenni, nem a nagyon akarok vele lenni. Lehet, hogy olyan módokon mondjuk, hogy tudom, hogy olvasnom kellene a Bibliát, meg imádkoznom kellene, meg sok mindent kellene, de ez mint valamilyen kívülről ránk erőltetett ilyen kényszer zubbony, amit hát most nem tudom, nem is tudom. Valahogy neki kéne veselkedni újból, és ez azért van, mert ennek nem kell, hogy egy kívülről ránk erőltetett kényszer zubbony legyen, hanem ahogy az Atya valóságos jelenléte képe bevilágít az én szívem mélyére, akár már csak egyetlen egy sugara is. Már vágyat indít, mélységes vágyat indít, hogy megismerjem őt, az ő jelenléte felé, mert tudom, hogy olyan jó ott lenni, annyira szeretnék ott lenni, annyira akarok. De mikor ez nagyon nincsen a helyén, a szívem mélyén, akkor valahogy azt látom, hogy az egész keresztényetem nem is működik, telve vagyok lehet félelmekkel, vagy aggodalmakkal, vagy terhek nyomasztanak, amikkel nem tudok mit tenni, és miért is nem segít meg már engem, ha azt mondja, hogy ennyire jó. 1 Péter 5:7-et olvasom, vagy hallom, hogy minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok. Igazából nem igazán tudom rávetni a gondjaimat, valahogy nem működik ez az ige számomra, és persze, hogy nem működik számomra, mert az egész abból fakad, hogy megértem, hogy neki tényleg gondja van rám, és minél inkább megértem, annál könnyebb rávetni a gondjaimat. De a szívem mélyén nem látom, hogy neki gondja van rám, nem hiszem, hogy neki gondja van, nem tudom befogadni azt az igazságot, hogy neki gondja van rám, akkor az én gondjaimat is sokkal inkább ölelem, és nem tudom átadni. János 8:31-32-ben ezt mondta az Úr a benne hívő zsidóknak, tehát a benne, most mondjuk azt, hogy benne hívőknek, hogy ha megmaradtok az én beszédemben, akkor valóban az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ja, tehát így megmaradni az ő igéjében, és megismerni az igazságot, de nem csak megismerni így, itt, hanem megismerni így az igazságot, és ez szabaddá tesz. Ez valóban így átmos, kimos, és ez egy folyamat, jó? Tehát, hogy ez egy folyamat, de hogy mondjam ezt, hagyj fejezem be valahogy itt. Ez egy folyamat, de ebben van egy részed ebben a folyamatban. Van egy részünk ebben a folyamatban. Hogy az igazság mellett döntsünk, és hogy elutasítsuk a hazugságot. Ezt helyetted az Atya nem tudja megtenni. Hogy te ráállj az igazságra, és az igazság mellett dönts, és a hazugságot oké? Ez egy folyamat. de a te részed, az én részem az, hogy az igazság mellett döntsek, és a megtévesztést, ahol meglettem tévesztve, felismerjem és elutasítsam. Ez egy folyamat, de a részünk az, hogy tudatosan az alázat mellett döntsünk, és a büszkeséget tudatosan kizárjuk. Isten nem fog alázatossá tenni minket. A szellem munkálkodik, de nekünk kell ott döntenünk, ahogy munkálkodik az alázat mellett, és elutasítani a büszkeséget. Hogy a megbocsátás mellett döntök, és elutasítom a keserűséget. Ez az én döntésem. És hatalmam van rá, hogy döntsek a megbocsátás mellett, és a keserűséget, a meg nem bocsátás pedig elutasítsam az életében. Hatalmam van erre. Hatalmat kaptam erre, mint Isten gyermeke. Oké, és persze lehet imádkozni, azt mondani, hogy Uram, imádkozok azért, hogy valahogy megbocsátás szülessen az ő szívében, valahogy megbocsátás szálljon az ő szívében, de amikor valóban meglettünk bántva, mikor akár együtt élünk a következményeivel, annak, amit a másik tett velünk, akkor ez soha nem ilyen szép és kellemes dolog, ami alászáll a szívünkbe, hanem ez valami, amit tudatosan döntök, különben a sátán becsap engem. Ezt mondja a Biblia. Hogy döntök az engedelmesség mellett, és elutasítom az engedetlenséget. És ahogy magamhoz ölelem az igazságot, és az Atyával való kapcsolatban gyakorlom magam, és ezek az igazságok ott vannak, ezek az igazságok egyre inkább a szívem mélyére jönnek, és ez a kép az Atyáról, ez a közösség kapcsolat vele, ebben gyakorlom magam, és ez egyre inkább így megtisztítja a szívemet. Csak a diát tegyük fel egy pillanat erejéig, és lehet, hogy a Messenger csoportba ezt, Tibi, majd be tudod varázsolni ezt a Messenger csoportba, köszönöm ezt a két diát. Nem fogom most végigolvasni, mert nem akarok már tovább menni vele. Beleolvastunk két héttel ezelőtt, azért tesszük ki, hogy meg a Messenger csoportban is ti is nézhessétek. Alapvetően arról szólott a felirat, megtagadom azt a hazugságot, hogy az én mennyei atyám pont, és a másik felirat, köszönöm, örömmel elfogadom azt az igazságot, hogy az én mennyei atyám pont. Igen, vannak hazugságok, amiket felismerek, amiket a szellem által, az igazság által felismerek, felismerhetek, ott van, és fülön csípem, és megtagadom. Nézzétek meg például az első, amit megnéztünk, megtagadom azt a hazugságot, hogy az én mennyei atyám távoli, és nem érdeklődik irántam. És aztán tovább mész, ennek a különböző válfajai, meg különböző ilyen hazugságok vannak, amik el vannak hintve a szívünkbe. Ott van, hogy ő távol, ő nem érdeklődik. Meg hát amikor igazán bajba voltam, és imádkoztam, és tényleg segítségre volt szükségem valóban, akkor nem szabadított ott meg. Nem. És az ördög azt mondja, látod, és aztán ott van. És aztán magamhoz ölelem ezt a hazugságot, és aztán lehet, hogy utána vannak igazságok, amelyeket hallok, lehet, hogy vannak igazságok, amiket meg is ragadok, vannak igazságok, amiket forgatni akarok a szívembe, de valahogy a szívem mindig kiveti ezeket az igazságokat. Mindig ledobja magáról, mint a bicikli láncot, amikor, tudjátok, nem mindegy. Tehát ledobja, azért, mert egy hazugságnak tekintét adtam. És nem tudom, hogy miért nem lépett ott közbe a mennyei atya, így van, nem tudom az okát, de nem azért, mert távoli, és nem érdeklődik. Vannak más okok is, amelyeket én csak nem bírok felfogni a kis 2000 köbcentis agyammal, hogy milyen más okok lehetnek. Vannak más okok is, jó? Tehát nem én vagyok így a mindentudó. Valóban van, valahol meg kell aláznom magam, hogy lehetnek más okok, vannak más okok. Nem tudom, és valóban bíztam és reméltem, így van? Mint az Emmaus úton a tanítványok. Pedig mi azt hittük. És ott van lóg az orruk. Lekonyul a szájuk. És a szívük keserűségéből, fájdalmából beszélnek. Kivel? Krisztussal, aki jár velük az úton. Csak ők nem tudják, hogy ő az. A Biblia csodálatos. Megtagadom azt a hazugságot, hogy mennyi atyám távol, és nem érdeklődik irántam. És nézzük meg, örömmel fogadom azt az igazságot. Gyors vagy, Tibi? Örömmel fogadom, elfogadom azt az igazságot, hogy az én mennyi atyám bensőséges kapcsolatban van velem, és részese életemnek. Igen. És meg tudod otthon nézni magadnak ezeket a verseket, és engedd mélyre, legyen olyan, mint a 119. Zsoltár 176 versen, ahogy egyen mélyebbre és mélyebbre mehet, mert igen, mert ilyen a te mennyei atyád. Úgyhogy mi az, amit az Úr ma adott neked, mi az, amit kaptál, mi az, így ahogy az Úr a szívedhez szólt, gyertek, imádkozzunk, és menjünk tovább ezzel, jó? Mennyei drága atyánk! Köszönjük neked, hogy te vagy a mi mennyei apukánk, hogy így is szólíthatunk, és hogy az is vagy. Köszönöm azt a az igazságot, hogy te annyira akarsz bennünket, annyira akartál, hogy önként adtad, magadat önként adtad a fiadat. Köszönöm, Uram, hogy te nem vagy távoli, te nem vagy érdektelen, te nem vagy rideg, te nem vagy passzív, te nem vagy követelőző, te nem vagy perfekcionista, hanem mindennek az ellentetje vagy. Uram, hogy fogadjuk be a szívünkbe ezt. Atyám, csak azért is imádkozom, hogy a te igazságoddal szabadíts itt bennünk és köztünk. Atyám, imádkozom azért, hogy ne csak halljuk most ezeket, és aztán menjünk tovább, hanem mindaz, amit hallunk, hagyj vigyen minket mélyebbre a veled való közösségben. Uram, te egy gyümölcsöt termő életre hívtál el minket, és ez az, így van az, ahogy az életünk gyümölcsöt fog teremni. Te veled. Atyám, azért is imádkozom, hogy így hétközben te, hogy ott vagy velünk, tovább munkáld a te igazságaidat, és tégy bennünket olyan gyermekeiddé, akik elutasítják a hazugságot, és magukhoz ölelik az igazságot. Legyen áldott a neved, Jézus nevében. Amen.